Sziasztok, ez itt a What the Film Podcast régóta beígért oszkáros adása, a 2022-es oszkárjelölt filmekről, az általunk látottakról igyekszünk majd beszélni most nektek. Én Tono vagyok, és itt van velem a stúdióban Fanni.
Sziasztok!
És Roland.
Sziasztok!
Akkor vágjunk is bele, ez most egy hosszabb adásnak ígérkezik, bár voltak olyan filmek, amiket vagy érdeklődés hiányában, vagy azért, mert nem hozták be itthon, ezért nem láttunk. Szóval most igyekszünk egy-két színészes jelöltre, ami kedvencünk koncentrálni, illetve végigmenni a legjobb film Oscarra jelölt 10 filmen. Kezdjük szerintem a legjobb színészesekkel, akiknek mi szurkolnánk. Roland, mit gondoltál a Tick Tick Boomról és Andrew Garfield alakításáról?
Andrew Garfield a valahelyett legcsodálatosabb férfi a világon, sőt, még az embert is megkockáztatom. Nagyon örülök annak, hogy a Spider-Man által. Most már beszélhetünk spoileresen a Spider-Manről, mert megjelent digitálisan is, úgyhogy aki akarta, már megnézte. Ő vitte a hátán a No Way Home-ot, és örülünk annak, hogy megkapta a Redemption arc-ját, mert szegényt méltatlanul utálták annó az Amazing Spider-Man miatt. Én nagyon szerettem őt a Fegyvertelen katonában is néhány éve. Most viszont a Tick Tick Boomban szerintem konkrétan életalakítását nyújtotta, és a Tick Tick Boom egy érdekes film, mert ugye ez, aki esetleg lemaradt a Netflix erőszakos promózásáról, Jonathan Larson életét dolgozza fel a Megegyező című musical alapján, és a filmet ugyanannyira nem élveztem, mint szerettem volna, de Andrew Garfield annyira elviszi a hátán, hogy egyszerűen szerintem lehetetlen ezt a filmet úgy végignézni, hogy a stáblista alatt ne az legyen az első reakciót, hogy ilyen alakítás nagyon ritkán fogsz látni. És ez egy rendkívül erős mezőny. Sajnos vannak kételjeim a fele, hogy Andrew Garfield fogja elvinni ezt a díjat, de rettenetesen fogom sajnálni, hogyha nem. Az összes kategória közül talán neki szurkolok a legjobban ezen a díjátadón, és szerintem ebben egyet is értünk azokkal, akik látták a Tick Tick Boomot, annak ellenére, hogy ikonikus színészek vannak a többi filmből is jelölve, úgyhogy nekem ez lesz a főpontja a gálának mindenképpen.
Igen, egyébként nagyon-nagyon erős idén a legjobb színész Oscar. Nem is feltétlen abban, hogy mindenki a legerősebb filmjével lenne jelen, de nincs olyan színész jelenleg a legjobb férfi jelöltek között, aki ne érdemelné meg. Tehát Andrew Garfieldon kívül még fogunk említeni jó párt közülük. Áttérnék egy általam kicsit fájdalmasabbnak tartott dologra, mert volt még egy legjobb színész jelölt a női kategóriában főszerepre. Ez Kristen Stewart volt a Spencerre, és nagy valószínűséggel nem fogja megkapni, mert ez eddigi kisebb díjátadókon sem neki adták, hanem Jessica Chastainnek egy olyan filmre, a The Eyes of Tammy Faye-ra, amit egyébként nekünk jelenleg még mindig nincs lehetőségünk legális körülmények között látni, mert Magyarországra nem hozták be. Szóval én inkább beszélnék arról, hogy Kristen Stewart a Spencerben nekem nagyon szimpatikus alakítást nyújtott, és az eddigi legjobb Diana alakítást is hozta.
Most már egyébként tendencia az, hogy valamiért a női főhős mezőnyben mindig egy olyan díjazott nyer, aki utána nagyon kontroverzális megítélést kap, főleg amiatt, hogy a film minősége az nem üti meg a színvonalát az alakításnak, és nem biztos, hogy ennek együtt kell járnia egyébként, tehát lehet, hogy én közelítem ezt meg rosszul, mert külön kell választani a filmet meg az alakítást, de én még mindig nem dolgoztam fel azt, amikor a Judy miatt Renée Zellweger ezt elvitte. Az a gondom főleg ezzel, hogy nekem nagyon gyanús, hogy Kristen Stewart azért nem fogja ezt elvinni, mert volt ez a híres nyilatkozata, hogy ő igazából borderline leszarja az Oscart. Egészen addig mindenhol őt tartották a legesélyesebbnek, és amint kijelentette, hogy őt nem érdekli a díjátadó, az összes kisebb díjat elvitte. Pedig nagyjából az egész film egy szakma egyetért abban, hogy jó hozta az évalakítását, szóval az Oscar amúgy is lefelé ívelő megítélésén szerintem ez abszolút nem segít, hogyha valaki egy rossz szót szól róluk, akkor a sznabolás az borítékolható. Yeah.
Én egyébként, ha már így belemegyünk, azt is hozzátenném, és az is, az például plegyka szintjén mozgott, de tény, hogy nincs túl nagy hagyománya az Oscarnak nyíltan nem hetero színészeknek sok díjat úgy kiosztogatni, és ugye nem valószínű, hogy ez annyit játszhatott most így közre a Kristen Stewart esetében, de voltak ilyen plegykák, hogy igen, emiatt is van egy kis pushback, hogy nem neki akarják.
Hát őszintén szerintem ez itt most ebben az esetben nem tényező, de a legkevésbé se lepne meg, hogyha más körülmények között az lenne. Pont annyira, amennyire a Grammy díjátadón röppennek fel a plegykák, hogy rasszizmus van a hátterében annak, hogy a színesbőrű eladók rendszeresen kimaradnak olyan díjakból, amit maximálisan megérdemelnének, itt is simán el tudom képzelni, hogy van egy kis propaganda a háttérben.
Én egyébként azon az oldalon vagyok, aki szinte azt mondja, hogy nagyon jó alakítás, lehet díjazni egyébként nem túl jó filmekben is, de pont egy olyan példát hoztál a Judit, amelyikben szerintem az alakítás se volt jó, amire a René Zellweger megkapta, szóval mindegy, de igen, igen. Én igazából ezzel nem töltenék el annyi időt, mert ők olyan jelöltek, akiket mi nagyon szeretnénk, ha nyernének, de nem ők a legvalószínűbb esélyesei ennek a díjnak, úgyhogy menjünk tovább szerintem az animációs film kategóriára. Itt az a szerencsés helyzetünk van, hogy a többségéről már korábbi adásainkban beszéltünk ezeknek, szóval inkább csak így soroljuk fel ezeket. Volt például a Raya and the Last Dragon a Disney-től. Szerintem ez volt az egyik kedvencünk abban az időszakban, amikor kijött.
Én neki is szurkolok, mert egészen azóta, amit a kiadt, nem volt olyan animációs, ami felül tudta volna múlni, bár szinte biztosségben, hogy Zenkantó fog nyerni. De annyira tetszett, sokan a Moanához hasonlították a Raját, és ezt mi is elmondtuk, azt hiszem annak idején a releváns adásban, hogy annyira jó, amikor a Disney nem erőltet bele Love Interesteket a filmjeibe, hanem adnak egy tényleg erős és önálló női főhőst, akinek a saját identitása, saját hazája, saját elhivatása érdekel leginkább, és annyira jó volt azt látni, hogy végre sikerült ezt úgy megvalósítani, hogy ne statement legyen, ne félig megvalósított reprezentáció legyen, hanem tényleg egy olyan kultúra felé nyitottak, és egy olyan főssel merték ezt a sztorit megcsinálni, ami szerintem modern klasszikussá tette legalábbis az én szememben mindenképpen.
Én egyébként kicsit úgy vagyok a Rajával, meg úgy nagyjából majdnem az összes többi jelöltel itt, hogy jók voltak. Például ami akkor a Raját először láttam, akkor nagyon élveztem, és tényleg a padlón voltam tőle. És aztán ahogy telt az idő, egy kicsit úgy vagyok mindegyikkel, hogy már nem érzem annyira kiemelkedőnek, és ez csak a személyes véleményem, mert egyébként tényleg magában a Raja is, meg a Luka is majd mindjárt szóba kerül. Semmi probléma nincs ezekkel a filmekkel. Nagyon jók, végre mutatnak valami újat, aranyosak, szépek, de hogy nem érzem azt, mint mondjuk, amit tavaly éreztem a jelölteknél, a Wolfwalkersnél például, hogy így igazán neki szurkolnék. Most mindegyikkel úgy vagyok, hogy nagyjából azonos szinten jónak tartom őket, és emiatt nehéz is lenne döntést mondanom, hogy melyiknek szurkolok. Egyébként úgy mondom ezt, hogy az öt jelöltből a Fleet nem láttam. Tehát erre nem vonatkozik most a véleményem a többi négyre.
Én a Lukánál érzem azt, hogy ez csak a szokásos hagyomány, hogy a Pixar bármilyen szintre megkapja jelölést, mert aki hallgat minket régóta, tudja, hogy a legelfogultabb Pixar fan vagyok, aki létezik, de így tudom a Lukára azt mondani, hogy ez a jelölés az indokolt. Szerintem nagyon alsó kategória Pixaron belül, annak ellenére, hogy kedveltem, de ebben a mezőnyben szerintem nagyon halvány színvonalat képvisel. A Mitchells vs. The Machines-ről már érkeztünk korábban, nekem is nagy kedvencem, ahogy itt a stúdióban szerintem most mindenkinek. Az Encantóval pedig sokkal több gondom van olyan szempontból, mint a Rajával, hogy az tényleg modern klasszikus lehetett volna, hogyha nem csúszik el apró dolgokon. Szerintem most abban nem menjünk bele részletesen. De ebben a mezőnyben, nekem is kimaradt a Flea, pedig elvileg nagyon jó, úgyhogy lehet, hogy kínos lesz, hogyha esetleg megnyeri. De nem látok rá esélyt, főleg úgy, hogy más kategóriában is jelölve van. Itt valószínűleg tartom, hogy a szokásos tendencia fog érvényesülni, hogy mindenképp a Disney kapja, hogy aztán azon belül a Pixar vagy a mainline Disney, szerintem maximum ennyi a kérdés ebben a kategóriában, és pont azért, hogy Fanny mondta a Wolfwalkers, szerintem pont azért volt az a mezőny üdítő, mert végre érvényesültek olyan stúdiók is, akiknek nem a Disney a tulajdonosa, és szerintem ez az Oscar egyik legnagyobb hiányossága évek óta, hogy nem is nyitnak a kisebb költségvetési animációsok felé.
Viszont a Mitchells vs. The Machines-t azért azt nagyon kiemelném, és most egy picit vissza is mondnám azt, amit előbb mondtam, hogy mindegyik ilyen kb. Jó kategóriába tartozik. A Mitchells vs. The Machines-ben van egy olyan plusz, történetmesélésileg és animációs stílusában is, ami szerintem abszolút kiemelkedő. Megint azt érzem, hogy nem vált hihetetlen nagy kedvencemmé, szóval itt mégis áll egy picit az, amit mondtam, hogy oké. Viszont annyira magasra értékelem azt a próbálkozást, amit a készítők beleraktak ebbe a filmbe, és azt, hogy tényleg sikerült elérniük azt, hogy a család összes tagjának alkossanak egy olyan animációs filmet, amin tényleg mindenki szórakozik, és erre a filmre tényleg igaz az, én nem hallottam még egy ismerősömet se, aki azt mondta volna utána, hogy nem tetszett neki. Mindenki, aki látta ezt a filmet, utána azt mondta nekem, hogy köszi, hogy ajánlottátok az adásban, mert tényleg jó volt. És emiatt azt tudnám mondani, hogy én ennek a filmnek szurkolok, mert tényleg ez a plusz, ami ebbe benne van, ez a plusz töltet, abszolút megérdemli azt, hogy ki legyen emelve egy Luca, egy Raja és egy Encanto közül. És nekem is megint nagyon nagy hiányosságom az, hogy nem láttam a Fleet, pedig egyébként amikor mentünk az egyébként mindjárt szóba kerülő Drive My Car című filmre a Tonóval, akkor előtte levetítették a trailerét, és már attól így rázott a hideg, csak még egyszerűen nem jutott rá időnk, meg lehetőségünk arra, hogy megnézzük, és ezt nagyon sajnálom. De ha esetleg a Flea nyeri ezt a díjat, akkor azért mindenképpen rákerül a listámra, mert akkor biztos van benne valami olyan plusz, ami miatt kihagyhatatlan.
Nekem egyébként Oscartól függetlenül a listámon van, és egész biztosan meg is fogom nézni majd valamikor a hetekben, nem tudom még pontosan mikor. Nem túl valószínű sajnos, hogy nyerni fog, én legalábbis úgy láttam statisztikák alapján. Inkább úgy vonulhat be a filmes történelembe, mint az első olyan film, ami egyszerre van jelölve dokumentum film legjobb Oscarra és legjobb animációs Oscarra, és úgy tudom, ilyenre még nem volt korábban példa, főleg nem olyan animációs film, amelyik nem amerikai. Úgyhogy ez önmagában szerintem egy elég nagy eredmény. Viszont az Encantót mondják a legtöbben esélyesnek. Ebben megint egy kicsit az a short memory van benne szerintem, amiről szoktunk beszélni néha adásba is, hogy az a legfrissebb premierje a Disneynek, és ezért most éppen az van nyomva. És igen, egyébként jó irányba halad az, hogy most már kerülnek be más filmek, de azért még mindig három az öt jelöltből Disney, szóval ezt azért szerintem tegyük szóvá, hogy továbbra sem egy normális, és bármelyik másik kategóriában egyébként hatalmas felháborodás lenne, csak az animációs kategóriát rendszeresen senkit nem érdekel általában.
Meg nagyon demotiváló is lehet kisebb stúdióként valami kiemelkedőt alkotni, és azt látni, hogy ja, hogy megint azok vannak jelölve, akik körülbelül korlátlan pénzt le tudnak erre fordítani.
Igen, kicsit olyan, hogy a Disney igazából, mivel élőszereplős filmjei általában a közelében nem tudnak jutni normális díjaknak, mert ők nem azt a fajta filmcsoportot csinálják, akik általában Oscarra vannak jelölve, ezért az animációs filmjeiket meg mindig nagyon megtolják, mert itt már így hagyománya lehet, hogy ők nyernek. Viszont, hogyha azt nézem, hogy nem is sztori, vagy hogy mennyire tetszett, egyébként nekem is a Mitchell tetszik talán a legjobban ezek közül, de én azért is adnám szívem szerint annak, mert az animációnak az eszközeivel az a film élt szerintem a legjobban. Tehát tudott használni olyan kis motívumokat, amik élőszereplősben nem működnének, így beépítette a különböző animációs stílusokat a történetmesélésbe, meg a karaktereibe, és szerintem sokkal izgalmasabb film is volt emiatt, mint a másik Disney filmek.
És abszolút azt éreztem benne, hogy a lelkében próbálja a legmélyebb kis részekkel is kifejezni azt, hogy az animációs film az ugyanolyan értékű film, mint egy élőszereplős film. Főleg azzal, hogy ugye a főszereplő is filmeket akar készíteni, és ott is, amiket ő csinál, azoknak úgy benne van a kutya, de hogy vannak rajta ilyen effektek, meg mindenféle animációk, és stb. Stb. És ez nekem annyira tetszett, mert tényleg ez a cél. That's the goal. És végre azt éreztem, hogy valaki képes volt tökéletes minőségben átadni ezt az üzenetet, ami szerintem nagyon-nagyon fontos.
Én igazából nagyjából én is ugyanezt gondolnám. És kicsit szomorú is vagyok, hogy olyan rég mutatták be, meg Netflixen mutatták végül be, így picit van egy kis ellenállás is, mert a Netflix a legutáltabb streaming az Oscar díjátadókon.
Általam is egyébként.
Jó, de hát az volt az első, és most meg már volt egy olyan vita még ilyen 2-3 éve, hogy streaming film az ne is legyen jelölve, most meg már minden film streaming film szinte, ezért ezt így már egy picit elhagytuk.
Egyébként furcsa ez, mert azt hinnéd, hogy olyan műfajoknak, amik nincsenek eléggé reprezentálva, mint az animáció is, jót tesz az, hogyha széles körű közönség eléri streamingen, aztán pont a szakma az a része, aki egyébként bármi módon hozzá tudna férni, az, aki nem értékeli, szóval.
Hát meg igazából Steven Spielberg volt az egyik legnagyobb ellenzője annak, hogy streaming filmeket küldjünk be, aztán hát be lehet mutatva az ő filmje a West Side Story mozikban, de azért az is inkább streamingen volt nézve.
Ebben most nem menjünk bele, csak egy mondat, nem szeretem ezt, hogy a régi nagy rendezők azért, mert változnak a filmnézési trendek, próbálják validálni magukat, és ide vehetjük ezt a nyilatkozatot is. A Scorsese szerint a Marvel nem egyenlő a filmmel, és hasonlókat, hogy így fejezzük be, így imádunk titeket, de lejárt az időtök, nem ti domináljátok a filmipart. Örülünk, hogy Spielberg még tevékenykedik, kaptunk tőle most már musicalt is, tehát tényleg minden műfajt lefedett, ami lehetséges rendezőként, de hagyjuk a sémelését a mai trendeknek, mert tényleg nincs ennek helye szerintem.
Rátérünk a 10 legjobb Oscar-díj előtt filmekre, és én úgy gondoltam, hogy miközben beszélünk róluk, aközben fogom így említgetni, hogy más díjakra mikre vannak jelölve, és melyikre esélyesek, mert szerintem így a leglogikusabb, ha haladunk.
Egyébként, ha már mondtad, hogy 10, akkor behozok egy dolgot, amit nem értek. Miért van az, hogy nincsen egy fix szám? Minden más kategóriában van fix szám, a legjobb filmnél pedig volt, hogy 8,
hát
most
tudom,
éppen 10.
Hogy a 10 a maximum, ami lehet, és ez az élet kitalálva hivatalosan azért, hogy ugye többféle variációjú film legyen, gyakorlatilag azért, hogy mindig lehessen bedobva egy olyan cím is, mint a Dűne, aminek eszük ágában sincs odaadni, csak legyen valami popular movie.
És pont ez az év, amikor úgy gondolták, hogy a Don't Look Up-ot még be kell rakni, és inkább legyen 10 jelölt.
Uh-huh.
Random.
Az Oscarnak nagyon-nagyon fura gondolkozása van. Tehát az Oscar azt tényleg úgy gondolja, hogy többen fognak oda kapcsolni azért, mert most egy Netflixen népszerű filmet benyomtak.
Én egyike vagyok a 4 szellemi sérült embernek, aki minden évben végignézi hajnalban ezt a gálát, de idén még én is bolykottálnám, már csak Amy Schumer miatt is, és a Don't Look Up ezen nem segít. Az a furcsa, hogy ők is érzik azt, hogy itt valami reformra lenne szükség, mert folyamatosan declinolnak a számok, de ennek ellenére csak olyan dolgokon változtatnak, amivel még azokat is elvesztik, akik eddig követték.
Igen, ezt én hangoztattam is, és akkor most elmondom az adásba is, hogy igazából ezeket a jelölteket is én most úgy kezelem, hogy nekem teljesen mindegy, hogy melyik fogja megnyerni. Én most már úgy tekintek az Oscarra, hogy azok a filmek, amik bejutottak ide a jelölésekbe, azok, amik vagy azért, mert témája miatt relevánsnak tartották, vagy azért, mert volt benne valami kiemelkedő, vagy azért, mert éppen népszerű volt a film, kerültek ide, és ezeket így ezek szerint egy szinten kell kezelni. Így itt lehet az új Spielberg film, meg itt lehet a Don't Look Up is. De szerintem akkor gyorsan kezdjünk a Don't Look Up-pal, mert az az, amit mindannyian láttunk, és egyiknek sem volt egy túl nagy élmény.
Finoman szóva.
Nem nagyon hiszem, hogy annyi embernek be kéne mutatni, mert ez most lehet, hogy egy ilyen téves feltételezés, de azt a legtöbb ember megnézte a Netflixen. Én úgy tudom, igazából egy magát szatirának kikiáltó, egyébként inkább ilyen kicsit gyermeteg parodizálásokba átcsapó film arról, hogy hogyan ment teljesen tönkre a világ, és főleg az amerikai társadalom, ahol egy meteoritot fedeznek fel, ami a Föld be fog csapódni x nap múlva, és próbálják felhívni az emberek figyelmét rá, de ugye a Twitter, a fake news és stb. Minden miatt ez egyre nehezebben működik, és így próbál rávilágítani az összes olyan problémára, amiről így körülbelül 3 éve, de inkább 5 tisztában vagyunk, hogy jelen vannak, és sok újdonságot nem is ad hozzá, inkább csak így körbe rölgi ugyanazokat a dolgokat, amiket szerintem kicsit ilyen alacsonyra ütős, vagy nem tudom ezt, hogy mondják magyarul, ezeken röhögni, mert kicsit olcsó. Annyi, ami feldobja, hogy ilyen nagyobb színészek játszanak benne, de ők sem nagyon tudnak általában mit kezdeni a szerepeikkel.
Engem ami borzasztóan zavar ebben a filmben az az, hogy mennyire komolyan veszi magát, és úgy nagyjából a rendező is, meg úgy az egész filmnek a marketing kampány ezt úgy kezelte, mintha ez most így az évszázad legnagyobb újdonságát prezentáló film lenne, hogy na, mi megmutatjuk nektek az igazságot, ez a film egy profécia, ez a film mindenre méltó, ami praise-t kap, és borzalmas, kínos nézni, mindenben borzasztó benne. Azok a színészek, akiket egyébként imádsz, itt nem tudod kedvelni egyszerűen az alakításukat, borzalmasan vágás, egy elképesztően amatőr színvonal, de tényleg, mintha egy ilyen általános iskolai projektre kiadták volna valakinek. És az, hogy Adam McKay meg azt nyilatkozza, miután bejöttek a negatív review-k, hogy aki nem értékeli ezt a filmet, az szimplán nem érti. Havár nem buták vagyunk, csak szar a film.
Nekem egyébként az a legfőbb problémám vele, hogy az Adam McKay egyébként egy tehetséges rendező, és engem nagyon fog zavarni, hogyha most ezt a fajta visszajelzést, ezt így validálásnak veszi, hogy ez a fajta film, ez így, tehát ez volt élete munkája, mert hogy ez az a filmje, amelyik a Big Short mellé kerül most a legmagasabb díjátadókban is résztvevő filmek közé, és nem nagyon érzem, hogy ennek így helye lenne. De valószínűleg nem is fog díjat kapni. Néhányan egy picit tartanak tőle, hogy a legjobb eredeti forgatókönyv Oscart ezt oda akarják majd PR húzás miatt adni neki. Én örülnék, hogyha ez nem történne meg.
Én csak annyit szeretnék még hozzászólni, hogy számomra nem is, szóval nyilván szörnyű az, hogy ennyire szar, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy maga a felütés, meg az ötlet, az tök jó. Igen. És ez ennek a tragédiája, hogy itt van egy tényleg tök jó ötlet, amit nagyon jól is meg lehetett volna csinálni, és nagyon tanulságosan mindenki számára, és erre elhülyéskedték. Egy ilyen általános semmit mondó micsodát csináltak belőle, és tényleg felháborító az, hogy ennek ellenére ugyanúgy, ahogy a filmben az emberek így meg vannak osztódva, úgy a világ most meg van osztódva, hogy valaki szerint zseniális, valakik szerint meg abszolút értékelhetetlen, és nem értem, hogy tényleg aki azt gondolja, hogy ez a film zseniális, az ebben mi az az érték, amit belelát, mert én csak azt az értéket látom bele, hogy szar munkával is lehet Oscar jelölést kapni.
Igazából valaki egy olyan kommentet írt róla, hogy sajnálja, és egy kicsit ijesztőnek tartja, hogy egy olyan korban él, amikor a Don't Look Up nem csak releváns, de ezek szerint filmtörténeti jelentőségű filmként is lehet kezelve. És szerintem ez így tökéletesen összefoglalja a problémámat a filmmel, mert én amikor néztem egyébként, eszembe se jutott, hogy ilyen diátadókon így szerepe lehetne, és én úgy voltam akkor még vele, hogy nem egy kiemelkedő film, de most így egynek így a Netflix-re, streamingre így mondom oké volt, most így szüleimmel néztem, el lehet vele rajta szórakozgatni, nem túl intelligens poénjai vannak, és inkább ilyen olcsó röhögésekre hajt, de így ennyi. És nem, ezek szerint ez most egy ilyen high quality, a Netflix egyik legjobbja, meg legnézettebbje.
És azért zavar ez, mert ha ez egy egyszerű dolog lenne, hogy erre most nem úgy reagáltak az emberek, mint én, akkor hát jó, rendben, nem muszáj ugyanezt kedvelnünk, de mivel ijesztően sok ember szerette és értékelt ezt a filmet, azért tök valószínű, hogy később is ilyenek fognak vagy szponzorálásra kerülni, vagy kiszorítani a dolgokat a Netflixről, ami lehet, hogy réteg lenne, de értékelhető cserében ezt a vonalat fogjuk kapni.
Igen. Hát a Netflix egyébként már most is erre a vonalra állt rá. Ez szintén egy olyan dolog, amit gyakran veszünk elő, és esküszöm egyébként, hogy nem a Netflix ellen konkrétan megy, inkább a fogyasztói kultúra ellen, amit most nagyban befolyásol a Netflix is, de nem csak rajtuk múlik kizárólagosan, hogy te a Bridgertont azt most premierként megnézed. Jó, szerintem menjünk még rá gyorsan egy másik filmre, amit szintén már láttunk, és arról volt adás is, ez a Dűne. Hosszabban én szerintem nem beszélnék most róla, mert mi kifejtettük egy teljes adás keretein belül, hogy az miért volt ennek az évnek az egyik kiemelkedő alkotása. Inkább azt tenném hozzá, hogy itt meg az a probléma, hogy ennek a jelenlegi szerepe az Oscarban szimplán ilyen nézőbait, hogy hát valaki oda kapcsol miatta, mert fontosabb díjakat egész biztosan nem fognak odaadni neki. Már az is jelzésértékű, hogy a filmet rendező Denis Villeneuve nem is fért be a legjobb rendező kategóriába, inkább a legjobb filmként van jelölve a Dűne, meg a különböző technikai díjak. Tehát ilyen kosztümök, speciális effektek, operatőr, stb. Szinte mindegyik technikai díjra jelölve van. És a Josh Brolin a Instagramján ki is posztolt egy rövid kis videót, amiben tényleg ennyi kommentje volt neki is ez az egészhez, hogy egyrészt gratulál azoknak a készítőknek, akik most jelölve vannak a munkájuk elismerése miatt, és egyrészt ez egy tök jó dolog, másrészt pedig így semmi értelme nincsen, hogy az az ember, aki ezt az egészet tető alá hozta, az meg konkrétan ki van hagyva ebből az egészből.
Konkrétan szerintem súlyát veszti az egész azáltal, hogy pont a rendezője az, aki nem fért oda, szerintük. Én egyébként nem láttam a Drive My Car-t, amit nagyon sokan kiemelkedőnek tartanak, ezt fontos megjegyezni, de nekem ebben a mezőnyben nagyon magasan a Dűne a kedvenc filmem. Ha én ülnék ott a bizottságban, akkor oda is adnám neki az évfilmét, mert szerintem az, hogy egy népszerű AAA film, ami ilyen körülmények között született meg, hogy számtalan halasztás és tényleg olyan kiszámolhatatlan tényezők nehezítették, hogy nagyjából abban is kételkedtünk, hogy egyáltalán nézhető minőségű lesz egy ponton. Egy ilyen értékes, bátor, majdnem 3 órás szerzői film lett, és ilyen minőségben tudta átadni azt a víziót, a Villeneuve, amit szeretett volna, szerintem példátlan. És hogy ha ez lenne a tendencia később években is a népszerű filmeknél, és végre ezt egyszer validálná az Oscar is, akkor sokkal jobb AAA filmek születhetnének, de nagyjából 1% esélyt látok rá, hogy itt a Dűne bármi komoly díjat nyerjen. Szerintem kiszúrják a szemüket vizueffekttel, mint szokták.
Illetve Greg Fraser meg fogja valószínűleg kapni a legjobb operatőr díját, amit egyébként ő abszolút megérdemel. Az új Batman filmnek is ő az operatőre a Dűne mellett, és ezt így egymás után csinálta meg ezt a két filmet, ezt azért így hozzátenném, hogy az nem néz ki rosszul valakinek az IMDb kreditjében. De igen, valószínűleg nem fog túl sok szerepet kapni ez a film. Én gyorsan megemlítenék itt még egy olyan filmet, ami viszont még ennyi szerepet se fog kapni, ez a Guillermo del Toro-nak a Nightmare Alley című noir stílusú, de a saját kézjegyeit magán hordozó filmje volt. Én erről tervezek majd picit hosszabban beszélni egyszer egy weekly watchban, mert még lehet, hogy újra fogom nézni, úgyhogy én most nem húznám így egymagam el vele az időt. Annyit mondanék, hogy nekem egyébként ez volt az egyik kedvencem a jelölt filmek közül, és sajnálom, hogy igazából most, ahogy Roland is mondta, ez most csak azért van itt, hogy így kiteljen vele a 10. És valaki azt is mondta, hogy gyakorlatilag kárpótolják a Guillermo del Torót azért, hogy megbukott a filmje, mert hogy a Pókemberrel egy időben nyomták be a Disney-től, de nem sok vizet fog zavarni a film. Sajnos a mozikban már nem látható, de lehet, hogy hamarosan nálunk is föl fog kerülni HBO Max-ra, akkor lehet majd érdemes róla megint beszélni, addig én egyelőre ezt még pihentetném is. És tovább mennék a Belfast-re, ami sokak szerint ilyen 50-50% esélyes, hogy esetleg megkaphatja a legjobb forgatókönyvet, legjobb eredeti forgatókönyvet. Általában azt mondják, hogy Don't Look Up, Belfast és a Licorice Pizza azok, amik így forognak ebbe a körben.
Szeretném betámadni a Nőklapja Cafét. Nem ér megkérdezni, hogy miért olvasok Nőklapja Cafét, de Nőklapja Cafén született egy olyan cikk, hogy valami olyasmi címmel, hogy könyörgöm, fejezzük be a Belfast dicsőítését, és nehogy neki adjuk az Oscart, hogy így ugyan már. Én a Belfastra úgy mentem el tunóval, hogy nyertünk rá egy ingyen premier előtti vetítést, és promózhatom a Pollywoodot, köszönjük a Pollywoodnak a lehetőséget. A Belfast nekem egy olyan élmény volt, amire egyáltalán nem számítottam, hogy ez nekem ennyire hangsúlyosan fog tetszeni, és nagyon szeretem azt a valami úgy szerzői, hogy tudod, hogy őszinte, és süt róla az, hogy autentikus. Ugye Kenneth Branagh gyerekkoráról szól a film, és gyermeki szemeken keresztül bemutatott nagyon komoly társadalmi konfliktus van a középpontban, ami egyrészt mondandójában is rettenetesen fontos. Ábrázolásában is, színészi munka tekintetében csak kiemelkedő dolgokat tudok mondani a Belfastra, tényleg semmilyen negatívumon nincsen ellen, és mindenkinek szívből ajánlom, aki kicsit is élvezi az olyan történeteket, ahol tényleg csak valaki meg szeretné osztani veled, hogy mi történt vele gyerekként. De ezt a lehető legerőteljesebb és legőszintébb módon. Nem látok nagy esélyt arra, hogy a Belfast itt nagy dolgokat nyerjen, de én örülök a legjobban, hogyha arra kellek hétfő reggel, hogy látom valahol vastagon kiszedve a nevét.
Igen, egy kicsit most így elsiklott a többi előtt között a Belfast. Egy másik években lehet, hogy jobban előtérbe került volna egy ilyen stílusú film, csak mostában sok rendezőhoz életrajzi filmeket, ezért most már sokak számára nem számít olyan nagy dolognak, például a annó Netflixes Alfonso Cuarón film, a Roma is erre kapta a legjobb rendezői Oscar-díját, és ez is egy ilyen gyerekkori emlékekből táplálkozó fekete-fehér alkotás.
Én egy forgatókönyvet egyébként lehet odaadnék.
Amúgy nem sajnálnám igazából tőle, sőt, és egyébként sokan megszólták Branagh-t a legjobb rendezői díjjelölés miatt, én amiatt se panaszkodnék, szerintem a legtöbben amiatt szólták meg, mert egy éven belül jött ki a Belfast meg a Halál a Níluson, és a Halál a Níluson azt meg rengetegen utálják.
Igen, csak arra meg nem ült, tehát egy évben belül jött ki, mert ha release schedule szerint jön, akkor bőven telt volna idő.
Egyébként maga a filmnek a látványvilága, az operatőri munka és a rendezői munka, az a koncepció, ahol bánik a filmen belüli filmeknél, ahogy színessé válik a filmen belül, hogyha filmet néznek, vagy bármilyen művészi alkotást néznek, ami nem az ő saját valóságuknak a része, akkor ezt mindig színesben prezentálják, ahogy itt találkoztatják ezt a fekete-fehér világgal. Azok szerintem egyrészt nagyon ötletesek, másrészt szép beállításokban is láthatóak. A Judi Dench jelölését legjobb női mellékszereplőre én azért nem értem egy picit, mert ő annyit nem volt benne, de azt mondom, hogy oké. Viszont a Kieran Hinds-nek a legjobb férfi mellékszereplő jelölése az abszolút jó helyen van, mert ő egy fénypontja volt ennek a filmnek, még úgy is, hogy ismerjük ezt a karaktertípust, és tudjuk is, hogy mi a szerepe egy ilyen filmben általában, de hát ugye életrajzi, szóval még ezt sem lehet felhozni ellene.
Én minden szempontból kiemelkedőnek tartom ezt a filmet, és tényleg minden színészen azt érezted, hogy mintha mindenkinek a szerelem projektje lenne ez egy kicsit.
Igen, Kenneth Branagh-nak is abszolút, tehát ritkán látom azt, hogy egy rendező, aki egyébként forgatókönyvben annyira nem erős, hogyha nem adaptációt csinál, az ilyen jó teljesítményt tud adni, de szerintem ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy mivel életrajzi alapú, ezért tényleg szívéhez közeli volt a téma. Sajnos ez a film sem az esélyesek között van. Én szerintem egyébként a forgatókönyvet sem ő fogja kapni, a legtöbben a következő említett filmünket, a Licorice vagy Licorice Pizzát, nem terült nekem most ki a filmből, hogy egyébként hogy kell kiejteni.
Azt kiderül, hogy miért az a címe?
Ha igen, akkor lemaradtam. Yeah. De igen, Én erről a filmről ezt tegnap néztem meg, és annyit tudok igazából mondani, hogy nekem most ez a Paul Thomas Andersonnak a filmjei közül, amik általában ilyen forgandóak nálam, hogy melyik tetszik, melyik nem, ez most a kevésbé kategóriába esik, és abszolút lehet, hogy velem van a probléma, és mást vártam tőled, mert hogy mindenhol nagyon-nagyon szerették, és éltették ezt a filmet, és ilyen 5/5, meg 10/10-9 pontokat kapott. Én inkább ilyen kellemes hangulatfilmnek éreztem. Nem valószínű, hogy újra meg fogom nézni. Mindenkit biztattam, hogy menjem el rá moziba. Ezt egyébként továbbra is fenntartom, mert lehet, hogy másoknak jobban fog tetszeni, és most bepótolható, és valószínűleg ő kapja meg egyébként a legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-díjat. Pojlásán erről nem beszélnék hosszabban azért, mert még nagyon friss, és nálunk csak most volt lehetőség megnézni. Én azt mondtam, hogy picit olyan, mint a Once Upon a Time in Hollywood volt a Tarantinótól, csak ez most a Paul Thomas Andersonnak az ízlésvilágához kapcsolódva, hogy igazából egy korszakot megidéz, és nagyon autentikus, már amennyire én ezt így be tudom lőni ez alapján. Lehet, hogy ha ráhangolódik az ember, akkor sokkal jobb élmény, de nem feltétlen mindenkinek a kedvenc filmje lesz, és abszolút hangulatfilmként tudtam elkönyvelni. Még gyorsan megemlíteném, hogy a West Side Story Steven Spielberg rendezésében egy darab díjra esélyes a legjobb női mellékszereplő díjára, az Ariana DeBose. Igazából mindenhol ő kapta eddig a legjobb női mellékszereplő díjat. Én is egyet tudok érteni vele, mert a West Side Story-ban az ő karaktere az érdekesebb karakter a főszereplő Maria mellett, szóval abszolút jogosnak mondanám, hogyha végül tényleg ő kapja. A filmet egyébként én szerettem, viszont azóta láttam az In the Heights-ot, a Lin-Manuel Miranda musicaljének a feldolgozását az HBO Maxon, és szerintem sokkal jobb musical, mint a West Side Story, és nem tudom, miért a West Side Story lett ennyire fölkapva. Picit sejteni vélem, azért mert Spielberg. Viszont szerintem érdemes megemlíteni, hogy volt e körül is egy Oscar botrány, gyakorlatilag most minden körül botrány csinál magának az Oscar, konkrétan a filmnek a főszereplő színésznőjét, Rachel Zegler-t nem hívták meg az Oscar díjátadóra, és ezt onnan lehetett tudni, hogy ezt konkrétan ő osztotta meg a saját Instagramján, hogy főszereplőként, egy Oscar jelölt film főszereplőnőjeként nem hívták őt meg. És hát ezen nagyon felháborodott nyilván nem csak a latino közösség, hanem konkrétan mindenki, aki így látja, hogy mennyi állistás sztárt szoktak így bepakolni általában az ilyen Oscar díjátadókra, akár prezentálóként, akár csak úgy, hogy ott legyen és fotózzák. Nyilván az Oscar azóta már meghívta őt, sőt, most már úgy van bejelentve, hogy Rachel Zegler díjat fog átadni az Oscaron, ami, hát nem tudom, most mondanám rá, hogy ez egy kicsit undorító, hogy ez a fajta reakciójuk rá, és nem tudom, szerintem ők most abszolút úgy vannak ezzel, hogy akkor ez most teljesen meg el lett rendezve ez a probléma, meg is vergethetik a vállukat, de ez sem egy olyan dolog, ami sokat fog segíteni rajtuk, mindegy. Rátérnénk akkor azokra a filmekre, amik nagyobb szerepet kapnak szerintem az idei díjátadóban, és több díjra is esélyesek. Az egyik ilyen a nem csak legjobb idegen nyelvű Oscar-díjra, hanem legjobb rendező és legjobb film Oscar-díjra is jelölt Drive My Car, amit Fannival láttunk. Úgy tudom, neked ez a kedvenc filmed idén az Oscar jelöltek közül.
Abszolút. Egyértelműen és nagyon magasan. Én az utolsó lélegzetemig ennek a filmnek fogok szurkolni minden egyes díjnál. Alapvetően úgy ültem be rá, meg amikor hallottam, hogy létezik az a film, akkor már úgy voltam vele, hogy valószínűleg én ezt imádni fogom, és mindenképp látnom kell. És aztán megnéztem, és imádtam. Nem meglepő módon. Én azt gondolom, hogy ez a film így, ahogy van, közel, hogy tökéletes. Legalábbis számomra az az életérzés, azok a lelki vívó amik ebben a filmben megjelennek, szerintem gyönyörűen vannak ábrázolva, meg egyébként maga a film is eszméletlenül gyönyörű, rengeteg ilyen autókázós jelenet van benne, ami nagyon tetszett nekem. Igazából nehéz megfogni olyan szempontból, hogy már a legelső 40x perce a, hát így a title kiírásig, meg a legelső ilyen kreditszekig magában olyan, mint egy rövid film konkrétan, de magában is megállna a helyét, és akkor utána arra a történésre, ami az első 40 percben mutatódik be, épít rá a további, hát több mint 2 óra. Ahhoz képest, hogy ez egy majdnem 3 órás film, egy pillanatig nem éreztem azt, hogy unatkoznék, vagy hogy valami résznek kellett volna bele. Tényleg a maga a történet, a színészi játék, ez az egész világ annyira magával ragadt, hogy még pisilnom se kellett közben, pedig nekem szokásom, hogy nem bírom a 3 órás filmeket, úgyhogy én tényleg csak jót tudok mondani erről a filmről, és örökké jót fogok. Egyébként még majd szeretném többször is megnézni, hogy még jobban tudjam evaluálni a véleményemet róla, de engem nagyon levett a lábamról.
Nekem is a kedveltebb filmjeim között van idén a Drive My Car, főleg azért, mert én eleve kíváncsi voltam rá, viszont volt szerencsém a moziban látni, és szerintem ezt ott érdemes, sokkal jobban átjön az az intim, de közeli hangulata, ami otthon nézve abszolút elvész. Én legalábbis úgy gondolom. És a 3 óra az abszolút nem érződik, tehát végig izgalmas tud lenni a film, mert olyan társadalmi kérdéseket feszeget, amik egyébként szerintem univerzálisak is, viszont a japánok közösségében nagyon-nagyon jellemző, főleg az alkotói teherrel bíró embereknek a közösségében. És érdekes volt nem nyugati perspektívát is látni erről. Úgyhogy én mindenkinek tudnám javasolni, akik a kicsit hosszabb, de szívhez szóló filmeknek a kedvelői. Illetve idén van jelölve egyébként a Koda is, viszont meglepő módon ebben a filmben van a legautentikusabb jelnyelves jelenet, mert ebben is van egy jelnyelvvel kommunikáló szereplőnk, és nagyon-nagyon szép nagy jelenetet kap a filmben.
Igen, ez apró mini spoiler, de szerintem érdemes megemlíteni, hogy a filmnek nagyon nagy része az, hogy a főszereplő egy színdarabot rendez, aminek az a koncepciója, hogy minden színész más nyelven beszél, és a színdarab közben pedig a háttérbe ki van írva több nyelven is a fordítás folyamatosan. És amikor van ennek a castingja, akkor kerül be egy olyan lány, aki nem süket, de nem tud beszélni. És ezért jelnyelvvel kommunikál a darabban is. És szerintem maga ez az ötlet is annyira szép, hogy úristen, tényleg egy színdarab, és kínaiul, koreaiul, japánul van, aki angolul beszél benne, és akkor még benne van egy lány, aki jelnyelvvel beszél, és tényleg a padlón voltam ettől az egész ötlettől, meg koncepciótól is, pedig nem is igazi, bár hát ki tudja, valószínűleg van ilyen a való életben is. Nagyon, nagyon tetszett.
Igen, az volt benne a különleges egyébként, hogy megnézném egyébként színházi előadásba is. Tehát meggyőzött arról, hogy ez egy olyan színházi előadás, amit én nagyon szívesen látnék. A film is időnként kicsit ilyen szimpadiasabb jelenetekben megy át, és nagyon jól áll neki.
Egyébként. Igen, és egész hosszú olyan jelenetek is vannak benne, amikor a színészek színészetet játszanak el, hogy elpróbálnak egy részletet a darabból, és tényleg ilyen több perces jelenetekről beszélünk, és mindegyik annyira zseniális.
Igen, mert ott van benne egyébként mindenkinek a saját karaktere, és én nagyon-nagyon szoktam díjazni azokat a filmeket, amik nem szájbarágósak, hanem inkább a színészek játék keresztül, és a szereplőknek a marinjain keresztül, meg a kisebb tulajdonság, meg mutatkozó tulajdonságaikon keresztül mutatnak be komplett karaktereket, és itt mindenkinek annyira jól kidolgozott karaktere van tulajdonképpen. Tényleg igazából egy másik évben lehet, hogy még nagyobb esélye lenne, így valószínűleg, mivel egyszerre van most jelölve legjobb filmre, meg legjobb külföldi filmre, nem valószínű, hogy meg fog ismétlődni a Parasite-nak a...
Sajnos.
És akkor is egy hatalmas nagy reakciót kiváltó döntés volt, és szerintünk abban az évben is jogosan kapta a Parasite. Mi azt is hoztuk ki akkor még annó az adásunkban legjobbnak, és most is a legjobbak között van mindenképp, ha nem a legjobb. Hajlanék a felé, hogy az egyik legjobb szerintem is, de valószínűleg meg kell majd elégedni a szimpla legjobb külföldi filmmel, ami kategóriának egyébként még mindig egy kicsit sértő az elnevezése, de hát Oscar. És akkor még menjünk egy picit rá a King Richard, Richard király című filmre. Ez egyébként az HBO Maxon jelenleg megnézhető. Még a Weekly Watch-ban említettem is, hogy én pont most pótoltam, sajnos moziban kihagytam. Illetve azért hagytam ki a moziban, mert engem az életrajzi filmek alapból nem szoktak annyira vonzani. A sportfilmek pedig még ennyire sem, és ez ugye ennek a kettőnek a kombinációja, mert a Serena és Venus Williams apjának, Richardnak a hozzájárulását, illetve elég különleges edzői metódusát dolgozza fel, ahogy ugye nevelte bajnoknak a lányait, és hogy valójában mennyi köze van ahhoz, hogy a lányai bajnokok lettek, és mennyi kredit ad ő saját magának ebben. Tehát egyszerre mutatja be egy olyan karakterként, aki tényleg gondoskodó és szereti lányait, és a legjobbat akarja nekik, de más jelenetekben még egy elég egoista, és inkább saját magát előtérbe helyező emberként, aki azért örül annak, hogy hangoztathatja, hogy részt vesz a lányai sikerében, és hogy neki mekkora szerepe van ebben. Nekem ez például tetszett végül a filmben, hogy nem egy konkrét piedesztára helyezett karakterként mutatják be, hanem azért az árnyoldalait is megmutatják az ilyenfajta hozzáállásnak. Szerintem azért lehet másoknak is ajánlani ezt a filmet, nem csak a sportfilmek rajongóinak, mert van benne sok teniszes jelenet, nyilván, de nem ezen van a hangsúly, hanem először a főszereplő Richardon, aztán utána szépen lassan és egyébként nagyon okosan áthelyeződik a hangsúly a lányaira és az ő kezdődő sikereikre, úgyhogy igazából egy okosan felépített és teljesen korrekt film. Én csak szimplán kedveltem, de nem került hozzá mennyire közel, de ez megint mondom, valószínűleg azért van, mert nem a kedvencem ez a fajta stílusú film. Kíváncsi leszek, hogy majd Roland mit gondol róla, szerintem valamelyik Weekly Watch-ba előveszük, ha majd nézed.
Mindenképp a közeljövőben. Nekem nagyon nagy kedvencem a tenisz, mint sport. Ugyan én inkább férfi teniszt követek, de nyilván azért, aki otthon van teniszben, nem tudja megkerülni a Williams tesókat. Szóval nagyjából képbe megyek a karrierükkel, és kicsit attól félek, hogy Will Smith, nem láttam ezt a filmet, csak a közvisszangra és a Terry View-dra tudok adni, de valahogy azt érzem, hogy Will Smithnek annyi ikonikus szerepe volt már, ami tán kimaradt az Oscarból, hogy ha most megkapja, az inkább egy statement a karrierjére vonatkozóan, mert nem tudom elképzelni, hogy ez egy életalakítása.
Nem, abszolút nem életalakítása, szimplán ez a megszokott életrajzi film, és sokáig nem díjazott színész kombó, amiben ugye már régebben például Gary Oldman is az utóbbi 5 évben volt, azt hiszem, hogy beleesett, nem is tudom, mikor volt a Churchill filmje, amiben egyébként ő is jót játszott, de abszolút nem élete alakítását, és itt is igazából így tudnám jellemezni. Nem ismertem ötte a Richardnak a karakterét, meg azt se, hogy milyen hanghordozással beszélt, bejátszottak egy-két videót a film végén, ezt általában szokták azért, hogy lehessen mutogatni, hogy nézd, milyen jól megcsinálta a színész. Ilyet itt is csináltak, és tényleg egész jól megcsinálta Will Smith, és vannak is nagy jelenetei, abszolút rá van kiegyezve ez a film, ez az ő filmje leginkább, és valószínűleg meg fogja kapni, legalábbis tényleg az eddigi díjátadók alapján. Én korábban a Benedict Cumberbatch-et gondoltam esélyesnek, és az Andrew Garfield-ot vártam volna szívem szerint, de úgy látszik, hogy a Will Smith fogja kapni. Én sem bánom igazából, és lesz még lehetősége szerintem Cumberbatch-nek is, és Garfield-nak is később, csak nem szeretem annyira én sem ezt a tendenciát. Viszont van egy sokkal érdekesebb, még eldöntetlen meccse igazából az Oscarnak, ez a két utolsó film, amit említünk. Nagyon sokáig úgy volt, hogy a Power of the Dog az az egyértelmű legjobb film esélyes. Ezért meg is néztük mindannyian, úgyhogy én átadnám a szót, hogy mit gondoltatok róla.
Szokásunkhoz híve Rolanddal nem értettünk egyet abszolút. Én azoknak a táborát erősítem, akik, hát nem azt mondom, hogy nem tetszett, de inkább azt mondom, hogy nem tudom értékelni ezt a filmet. Ott kezdődik a problémám ezzel, hogy nem szeretem a westernt, egy unblock a műfajt, nem tudok hozzá kötődni, nem kifejezetten tudom élvezni. Ezáltal már az alapfelütése ennek a filmnek olyan volt, hogy jó, megnézem, de nem kifejezetten különösen érdekel. Nem éreztem át se ezt az erős western hangulatot, se azt az erős ilyen nyomást vagy tensiont, amit sokan dicsérnek ebben a filmben. Főleg, hogy ami a végén a nagy twist vagy reveal, azt én az első 10 percben kitaláltam, úgyhogy nem éreztem azt, hogy ez a film számomra egy ilyen meghatározó alkotás lenne, vagy olyan, amit bármikor is elővennék még egyszer. Benedict Cumberbatch az Benedict Cumberbatch volt benne, ez szerintem nem kell bemutatni, mert ő azért elég sokszor megmutatta már, hogy mit tud, de számomra ez a film nem tudott semmi olyan pluszt adni, amit a kritikák vagy a vélemények alapján úgy elvárt tőle. Úgyhogy igazából én ezt gondoltam.
Én kicsit másik spektrumán vagyok a kritikáknak. Én nagyon szerettem ezt a filmet összességében, és nagyon tetszik az, hogy építi a feszültséget. Ezt már az elejétől kezdve lehet érezni, hogy itt valami nem oké, itt túl idilli a környezet ahhoz, hogy itt ne legyen valami nagyon nagy feszültség a háttérben, és minden egyes hétköznapi beszélgetésnél várod, hogy na most valakinek átdurran az agya, na most ki fog törni, és nem. És amikor viszont tényleg kitör a film, akkor az összes addigi feszültséget nagyon okosan használja fel arra, hogy ott tartsa a figyelmedet. Csak mondták, hogy lassan indul, meg hogy a második felét lehet csak értékelni, nem értek ezekkel egyet. Szerintem egy nagyon erős film, de abban egyetértek Fanni, hogy nekem sem volt annyira meghatározó, mármint én ezt most nagyon értékeltem, de nem tudom elképzelni se azt, hogy újra elővegyem, se azt, hogy elkerüljön egy kedvenceim listára. Ez egy erős élmény volt aznap este, amikor néztem, sokat gondolkodtam rajta még másnap, és szerintem egész gyorsan el fogom felejteni valamiért, ami nem feltétlenül logikus, mert mondom, tetszett több aspektusból is. Azt te mondtad, Tonó, hogy nagyon ki tud zökkenteni a western környezetből az, hogy látszik, hogy azok új-zélandi helyszínek, ahol járunk.
Ezt igazából egyébként először Fanni mondta, és én egyetértettem vele, aztán továbbadtam, de igen,
zavar. Akkor körbe megy a szó, akkor én is egyetértek ezzel. Illetve ami zavar még egy kicsit, hogy olyan szempontokból emelték ki ezt a filmet a mezőnyből, ami szerintem pont nem igaz, mármint nagyon szeretjük Benedict Cumberbatchet, mint mindenki a világon, de én nem tartom ezt élete szerepének, mert pedig mindenhol olyanokat hallottam vissza, hogy na, ilyen szempontból emelkedik ki a film. Nagyon rendben van a forgatókönyv, az operatőri munkája, tényleg technikai oldalról szerintem nagyon erős. Én pont a színészi díjazást, illetve a legjobb film kategóriát, aminél pletykálják a nevét, ezeket pont nem adnám oda neki, de egyébként semmi gondom ezzel, hogyha viszkom a díjakat.
Egyébként én vagyok a egyik legfőbb támogatója annak a klubnak, hogy Jesse Plemons, ha pislog is egy filmben jelöljük minden a legjobb díjra, de például itt nem csak a Benedict Cumberbatch, hanem konkrétan az egész kaszt jelölve van. Tehát így köztük Jesse Plemons is, akinek van nettó 12 perce talán a filmben, és nem mondom, hogy nem volt jó, de igazából nem feltétlen értem a jelölését.
Szerintem egy oldalra össze lehetne sűríteni egy teljes dialógus sorát a csávónak.
Igen, igazából egyébként ez, hogy mondod, az azért is jó, mert a film maga is fő erőssége szerintem nem is mindig a dialógokban van. Inkább tényleg a színészeknek ezekben a kis jellemző mozdulataikban, árulkodó mozdulataikban vannak a hangsúlyok a filmnek, és ezt nagyon jól kezelik és építik vele a feszültséget. Illetve nekem is hamarabb leesett, hogy mifelé halad a film, de így is élmény volt igazából nézni, mert ritkán lát ilyen fajta westernt az ember. Én legalábbis ritkán látok, de ehhez hozzátartozik az is, hogy nekem sem annyira nagy kedvencem a western. Szóval sok filmen nem nagyon tudnám összehasonlítani.
Én szeretem a western műfajt, és tök jó, hogy születnek olyanok is, amik nem csak a rablásról, illetve a paprikás hangulatról szól, ami a korszakot jellemezte, hanem tényleg vannak ilyen személyesebb drámák, amik western környezetben kerülnek ábrázolásra, szerintem egy jó irány, de az utóbbi időben mondjuk a Buster Scruggs baladéja is egy olyan unconventional megközelítése volt a westernnek, szintén Netflix-től, ami szinte egészen ötletes. Én örülök, ha jönnek ilyenek, én kifejezetten kedvelem a westernt, és nincs annyi ebben a műfajban, vagyis ami van, azt a régi nagyok elhasználták. Annyi új elem, amiből frissíteni lehetne, nem nagyon maradt. Ami igen, azt meg eddig egész jól használták fel az utóbbi években, szóval szerintem ez az újvonalas western egészen erős színvonalat képvisel.
Ezt a fajtát én is jobban szeretem egyébként. Aztán nem tudom, hogy merre halad majd, meg én úgy látom, hogy a Netflixnek egyébként szimpatikus ez a zsáner, mert egész sok western filmet hoz ahhoz képest az utóbbi időkben. És akkor zárásként bedobnám azt a filmet, amiről korábban még konkrétan egy olyan 5-6 nappal ezelőtt is azt hittem, hogy csak olyan szinten fogok beszélni, mint a Nightmare Alley-ről, hogy ez is itt van. Hirtelen változás állt be, mert a Coda, az Apple TV plusz streaming szolgáltatón elérhető film, az úgy alakult, hogy a producerek által megszavazott díjat, aminek nem tudom a nevét, szerintem valamilyen producerek díjadi, azt megkapta, mint legjobb film, és általában ezt szokták az Oscar előszobájaként emlegetni a díjat, mert nagyon hasonló metódussal válogatják ki a jelöltek közül a győztest, mint ahogy az Oscaron, és nagyon sok az átfedés is egyébként a szavazók között. A Coda az ugye egy remake, amerikai remake, egy francia filmnek a remake-je, és a Child of Deaf Adults, tehát egy olyan gyerek a főszereplője, aki egy siketném a családnak, az egyetlen halló tagja, és emiatt nagyon számít a családja, akiknek halász bizniszük van a lányra, hogy segítsen nekik ennek a működésében, és igazából a mindennapokban. A lány az viszont nagyon szeret énekelni, és elég jól is tud, és lehetne lehetősége ebből karriert csinálni, és emiatt majd lesz egy feszültség igazából a családi élete meg a karrierje vágyai között. Szóval a maga a sztori ez igazából egy ilyen, hát most azt nem mondanám, hogy sok filmből ismerős, mert ez a konkrét felütés ez így nem, de azért vannak áthallások, meg vannak olyan jelenetek benne, amik ismerősek lesznek más filmekből. Igazából ami miatt én értékes filmnek tartottam, az tényleg ennek a közösségnek a nagyon autentikus és törődő bemutatása. Ahogy viszonyult témájához, ez nem volt nagyon erőltetett, tehát nem éreztem azt, amit rengeteg amerikai filmben érezni szoktam, hogy itt most ők ilyen lesajnálóan fordulnak ezek felé, az emberek felé, és akkor úgy akarják megmutatni, hogy akkor de jó, hogy mi most foglalkozunk veletek, hanem teljesen hiteles volt az egész család benne, és nagyon szép jeleneteket kaptak. A legerősebb jelenetei egyébként a filmnek pont azok, amikor a filmben tényleg teljes csend van, mert amikor otthon van a lány a családjával, akkor ők tényleg végig jelnyelvvel kommunikálnak egymással, és nincs semmi zaj, ami megtörné ezt, és ezek szerintem nagyon ügyesen és jól voltak használva a filmen belül. Egyébként most abba a témában, hogy ez megérdemelné a legjobb Oscar-díjat vagy sem, én azon az oldalon voltam, ezt a többieknek ki is fejtettem, hogy nem vagyok az ellen, hogy egy olyan film kapja meg, amelyik nem a legkiemelkedő film, de egy olyan évben az egyik legkellemesebb nézni való, amelyikben egyébként rengeteg vagy szimplán csak alibiből jelölt film, mint a Don't Look Up, vagy mint a Dűne, amivel egyébként tényleg megérdemelni, de nem fogja megkapni, vagy mint például a Power of the Dog, ami meg egy kb. Az emberek 95% által kapásból hanyagolt indie film. Ezek közé beférkőzik egy olyan, mint a Koda. Azt a sikerszériát is támogatnám, hogy ezzel gyakorlatilag az Apple évi 5 darab filmjével beelőzni a Netflixet, akik évente 250 filmet gyártanak nagyjából, és még így sem nyerik meg az Oscart, szóval igazából érdekes látni ezt a versenyt, és ez még nem lejátszott, szóval abszolút van lehetősége a Power of the Dognak is megkapni. Én most afelé húznék, hogy inkább a Koda fogja, aztán ezt majd meglátjuk. Mindenképpen javaslom azoknak, akiket érdekel most ez alapján ez a film, hogy azért nézzem bele, mert ez a legnézőbarátabb film a jelöltjeink közül abszolút, tehát ezt mindenképpen ki tudom róla jelenteni. Nem is éri el a 2 órát, amivel szintén egy olyan kategóriában van, ami talán még 2 darab filmre jellemző az idei jelöltjeink közül, az egyik a Belfast egyébként. Szóval én értem, hogy miért tetszik róla.
Megnyert.
Ja igen, és mint még egy utóban ajára, hogy a Troy Kotsur pedig, aki a lánynak az édesapját játsza benne, ő az egyik legesélyesebb, legjobb férfi mellékszereplő díjas, és az viszont szinte 100%, hogy meg fogja kapni. Szóval egy díja mindenképp lesz a filmnek. Sokan azt mondják, hogy arra kell figyelni amúgy, hogy a legjobb adaptált forgatókönyv Oscart megkapja-e az est során, mert hogyha megkapja, akkor szinte 100%-ra ugrik az esélye, hogy a legjobb filmet is ez fogja kapni. Ha meg nem kapja, akkor meg még több esélye van a Power of the Dognak. Emiatt egyébként érdekes lehet nézni, de abszolút meg fogom érteni azokat, akik egy-egybe kihagyják idén is az Oscar gálát, és inkább másnap reggel elolvassák a győztesek névsorát, mint gondolom ti is.
Én most semmiképpen. Én egyébként fent szoktam maradni, és megszállott módon követem. Amy Schumer miatt képtelen vagyok, meg sajnos korán is kelek most, úgyhogy ez most kimarad. De reggel első dolgom lesz megnézni, és kiakadni rajta a csoportban. Megnyugtatlak titeket.
Egyébként tartozom annyival olvással, hogy most nem néztem meg, hogy hol lesz Magyarországon közvetítve az Oscar este. Ugyanott, ahol tavaly. Én tavaly is internet streamingen néztem, mert Magyarországon ugye mindig van ez a hangolálmondásos közvetítés, amit nem lehet átkapcsolni eredeti nyelvre valamiért. Szóval erről ennyit. De akik csatlakoznak, azoknak azt tudom mondani, hogy én úgy tudom, hogy idén is hétfő hajnal 2-től van a valószínűleges bevonulás, és körülbelül 3 és 4 között valamikor indul a tényleges díjátadó majd. Úgyhogy akik hozzám hasonlóan várják, vagy szeretnék élőben követni, azok hétfőn tudnak majd erre csatlakozni. Aztán aludni utána, vagy alatta egy jót, hogyha úgy alakul. Viszont ezzel az adásunkat ezt le is zárjuk. Beszéltünk mindegyik olyan filmről, amelyik jelentősebb. Szerintem végig is mondtuk a főbb kategóriák jelöltjeit és a legesélyesebbeket is. Kíváncsian várom majd egyébként, hogy mennyi fog bejönni a tippjeinkből, illetve lesznek-e olyan meglepetés győzelmek, amiknek mi fogunk örülni. Én Andrew Garfield hirtelen hajráját nagyon támogatnám Rolandhoz hasonlóan. Mi pedig majd lehet, hogy jelentkezünk egy-két filmről, hogyha utólag pótolgatjuk. Én lehet, hogy még rászánom magam majd a Temi félre is, hogyha úgy alakul. Nem tudom, mikor alakul úgy, ez majd még kiderül. Tartsatok majd arra is velünk. Most pedig elköszönök. Én Tonó voltam, és itt volt velem Fanni.
Sziasztok!
És Roland.
Sziasztok!
Sziasztok!